Szerdán este, 19:30 után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Második rész.
Pesten nem szokás három emeletnél magasabb házakat építeni, ami sokat tesz a város szépségéért. Az egész városban egyetlen egy házban négy emeletes, az országúton. Itt lakik tekintetes Maszlacki úr a negyedik emeleten, minden emlékezetet meghaladó idők óta, azon módon, ahogy fiatal ügyvédkorában behelyezte magát két szobába egy előtornáccal. Minden bútor, szekrény, pörtár a tompa és hegyes szegletekhez szabva, úgyhogy azokat más lakáson használni sem lehetne. Az előszobában, mely minden türelmet megpróbáló csengetésekre szokott csak megnyílni, egy vén jubilátus huszár, a fiskális úr mindenese reggeltől délig elkefél egy pár csizmát meg egy köpönyeget, vagy pedig takarít nagy buzgósággal, aminek semmi láttatja nincs.
Egy szalmaágy, egy porolófa, és egy faládából áll az előszoba minden bútorzata. Szemközt a kancellária, ahol két roppant szekrény foglalja el a főhelyet. A fal mellett vásott bőrszékek terpeszkednek.
Maszlacki úr odahaza nem sokat törődik a világgal. Aki őt látogatni megy, az okvetlenül azért megy oda, mert rá van szorulva, mert eszéhez kénytelen folyamodni. Tehát az fogadjon úgy mindent, ahogy talál. Nők nem járnak ő hozzá semmi ürügy alatt. A fiskális úr otthon legkevésbé galant ember. Másutt egészen más a dolog, de otthon érezze mindenki, hogy ő az úr, s akinek nem tetszik a porosz székre leülni, maradjon állva.
Maszlacki úr e pillanatban épp ülőfürdőben ül, egy alacsony spanyol fal mögött, csak a feje látszik ki.
Ő nagysága báró Kárpáti Béla úr kíván tisztelkedni.
Hát csak jöjjön be! Erre szekend be!
Alázatos szolgája.
Alázatos szolgája, alázatos szolgája,
alázatos szolgája.
Nagy kín lehet ránézve az élet. Minden mozdulata arra van számítva, hogy testi fogyatkozásait elrejtse általuk. Mikor lép, úgy húzza bal lábát, mintha negédesen lejtene, miáltal alkalmatlan köszvényétől származó biccenését palástolja. Mikor leül, velőig hasogató fájdalmat érez térdében, s olyankor mosollyal álcázza kínos sziszenését. Ha valakivel beszél, fejét úrjasan hátraveti, a lefüggő hajbodor eltakarja a fülébe alkalmazott hallócsigát, mely elárulhatná, hogy nagyot hall. Mosolygásában mértéket kell tartania, mert különben az aranysodronyok helyei meglátszanának fogain. És pedig ő még folyvás szereti a vidám társaságokat, ahol beszélni, fecsegni, nevetni lehet, s azt hiszi, senki sem veszi észre, hogy ő nyomorék. Nyomorék kívül úgy, mint belül.
Á, kedves báró úr, csak tessék leülni addig, kedves báró úr, mindjárt egyszeribe. Csak még három percig kell a vízben ülnöm. Ne oda tessék ülni a papírosokra, inkább amoda. No, ott is papíros van, majd mindjárt. Audiát, Bogozi, mondja meg a Tamásnak, hogy hozzon be egy széket a nagyságos úrnak.
Minthogy pedig Bogozi éppen a sor közepén van, s ki akarja a tintát írni a tollából, s minthogy Tamás oly süket, hogy fráter Bogozi rapportját úgy érti, menjen el zsemjéért a pékhez, azt meg is cselekszi. A jurátusnak nem kötelessége széket hordani a kliensek után. A nagyságos úrnak módjában van addig a három percig állva maradni, amíg Maszlacki úr elvégzi fürdését, s számára egy széket kiszabadít a papírcsomagokból.
Ebben a pillanatban szolgálatára állok, csak kevéssé meg akarok mosdani, megengedi a nagyságos báró. Hát, hogy mint van, kedves nagyságos úr, mivel szolgálhatok a kedves nagyságos úrnak, minek köszönjem ezt a szerencsét, javul-e a köszvénye a kedves nagyságos úrnak?
Hogy áll a pörünk, uram?
Bizony nem a legjobban, kedves nagyságos úr. Mondhatnám, elég rosszul.
Hogyan értsem ezt?
Igen, olyan formán, hogy a pörünket aligha újra kell kezdenünk.
Pár győ, fiskális úr, ez rossz tréfa. Ilyen tréfákhoz én ma nem vagyok diszponálva.
Valóban, ezt komolyan mondtam. Ott állunk, ahol ezelőtt 13 esztendővel újból kell kezdenünk.
Én nem kezdek semmit. Én nem várok tovább. Én ítéletet akarok látni. Nem bánom, dűljön jobbra vagy balra a pör. Én ítélet alá akarom bocsátani.
De nem akarom én. A pör éppen úgy az én érdekem, mint nagyságodé. Ha én elvesztem a pört, költségemet, fáradtságomat, senki sem téríti meg, mert nagyságod apanázsa magának is kevés. Azért hagyjon engem a nagyságos úr a magam útján menni, s ne elegyedjék olyan dologba, amihez nem ért.
Barátom uram, az csak megengedi talán, hogy a saját ügyem miben állását tudni akarom.
Tudni akarja? Nem olyan gyerekség az. Azt a leggyakorlottabb prókátornak is dolgot ad megérteni, mintha azzal jobb lenne a dolog, ha nagyságodnak elmondom. Ha én nem tudok tanácsot adni, akkor az egész országban senki sem tud. Az egész idea én tőlem jött. Azt tudhatja a nagyságod, hogy ahány ügyvédet felszólított, hozzá sem mert fogni, egy se. Egyedül én mertem belevágni. Hát ki tud én nekem még tanácsot adni?
Kérem, édes fiskális úr, nem akartam én megbántani. Csak lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
Jól van, elmondom. De aztán közben ne vágjon, kedves nagyságos úr, mert én tudom, hogy mit beszélek, és értek az informáláshoz. Na, tessék hozzám közelebb húzni a széket.
Ezzel Maszlacki zárt szekrénye egyik fiókjából egy összekötött pörnyalábot húzott elő, melynek borítékjára nagybetűkkel volt felírva. Kárpáti kontra Kárpáti. Abellino kényelembe iparkodott magát tenni kényelmetlen ülőhelyén, s kezét feje alá tette, tenyerét füléhez tartva titkosan, nehogy egy szót elszalasszon a mondandókból.
Mielőtt az ügyállás leírásához fognék, jó lesz kedves nagyságodnak emlékezetébe hoznom a pör alapját. Mindenek előtt pedig megengedi kedves nagyságot, hogy pipára gyújtsak, ugyebár.
Csak tessék.
Látja, kedves nagyságod, mély zárba tartom ezen pört. Ember szem ezt nem látja soha, kivéve a bírákat és az ügyfelek prókátorait. Még maga az alpörös személy Kárpáti Zoltán sem tud felőle gyámja ügyködvén helyette. Minden betűt maguk az illető felek írtak bele, s valahányszor előveszik az ítélőszéken, még a jurátusokat is kiküldik a teremből. Ebből láthatja nagyságod, mi fontos és rendkívüli per a Kárpáti kontra Kárpáti. Kedves nagyságod, a dolog tehát így áll. Kedves nagyságod, még jó fiatal korában méltóztatott elpazarolni atyai örökségét.
Ugyan, ne kezdje hát Ádámnál, Évánál.
Istálom, én ügyvéd vagyok. Ki, ha valamit előad, annak logikai összeállításban kell megtörténni, azért semmire se feleje azt, kedves nagyságod, ezt már tudom, ezt már nem akarom hallani. Tehát, miután saját vagyonát elverte kedves nagyságod, igen természetes óhajtással fordult nagybátyja a nagyságos Kárpáti János úr felé, kinek 500 000 jövedelmező birtoka szintén nagyságodra volt szállandó. Ezt nagyságod már gyermekkorában tudta, mert amikor édesatya meghalt, János úr már akkor is túl volt az 50 éven, s olyan életmód mellett, amilyet ő viselt, lehetetlen volt attól tartani, hogy családot hagyjon maga után, ugyebár azonban az évek haladtak, s a gazdag nagybátyja mégsem akart meghalni. Mi kedves nagyságodra nézve a körülmények nyomasztósága mellett majdnem tűrhetetlenné kezdett válni, s kedves nagyságod nem volt rest a késedelmes halál siettetésére mindent elkövetni, amit alkalmasnak talált.
Az...
Csak ne szakítson félbe! Ez úgy van, ahogy mondom, ezt a törvényszék előtt sem lehet eltagadni. Koporsót küldött nagyságod nagybátyja neve napjára, mire azt szinte halálosan megütötte a guta.
Tréfa volt nagyságod szerint, hanem ami ezután következett, az többé nem lett tréfa. Az öreg úr e fölötti bosszújában megházasodott, elvett egy nagyon rossz hírű családból való leányt, hogy örököst hagyjon maga után. Ő maga ekkor már 70 esztendős volt. Kedves nagyságod vesztére a nő anya lett, s midőn kedves nagyságodnak kellett volna a megörült kárpátfalvi jószágba bevonulni, ugyanakkor egy kis fiúcskát kereszteltek a kastély templomában Kárpáti Zoltánnak, aki nagyságod boldog álmait a legelső sírásával, mellyel a világra jött, semmissé tette.
Tovább már!
Csak rendjén! Nagyságot kegyetlenül meg volt csalva, valakit törvényes örökétől így nyilvánvaló módon megfosztani. Nem égbe kiáltó-e ez?
Jól van, mit ér, ha én helyben hagyom?
Én csak logikai következtetésem elismerését kívántam. Kedves nagyságod meg volt csalva, semmi vétéve futott ügyvédekhez, törvénytudókhoz, senki sem nyújtott bíztatást. Ne tessék hinni, hogy azért, mintha nem tudtak volna. Nagyon kockázatos vállalásnak tekintettek egy oly ügyet megkezdeni, hol az alpörös egy oly nagy befolyású, oly köztiszteletben álló férfi, mint az ifjú kárpáti örökös gyámatja gróf Szentírmai úr, kinek emellett még felszámíthatatlan gazdasági források is állnak rendelkezésére. Míg a felperesi ügyvéd a pör bevégeztéig, a költségeket is maga kénytelen fedezni, amint cselekszem én már 12 esztendő óta. Végre hozzám vetődött kedves nagyságod-e panaszával, s én felvállaltam azt. Megvallom, nem az ígért összeg késztetett rá, mint inkább tulajdon szenvedélyem. Nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, még csak ezután lesz az, amilyen egy században fordul elő egy. Uram, egy szépen kiszámított keresztülvitt ügy gyönyörűbb a legnagyszerűbb ütközetnél. Itt egy nyugodt kombináció, ott egy fortélyos csavar, majd egy döntő oklevél, közben hajított Brennus kardja, a pszichológiai hálózat, mely az ellenfelet megkötözi. Figyelem elvonása a veszélyes helyekről, s élénk ostromlása a talált gyöngéknek. Az igazság meggyőző kiderítése ott, hol egy írott betű sincs, melyből kiindulni lehessen. Ezek az igazi ügyvéd élményei.
És íme, ön is elveszti a pörömet.
Csak lassan, kedves nagyságos úr, azt még nem mondtam, hogy elveszítjük a pert. Megvertek, de le nem győztek bennünket. Az első kiindulási pont gyenge volt. Másikat kell keresnünk. Első vázlatunk az volt bebizonyítani, miszerint Kárpáti Zoltán nem lehet Kárpáti János fia. Itt... két dolog volt kiderítendő. Az egyik néhai Kárpáti Jánost illeti, a másik meghalt nejét. Az első pontra számtalan bizonyítványunk van, és azok kielégítők. Azaz előnyünk van, hogy a fővádlottak meghaltak, és nem védhetik magukat többé. Megeskedtük Kárpáti János orvosait, egykori cimboráit, a parasztleányokat, kiket udvaránál tartott. E részben több bizonyítványunk van az elégnél.
Remélem, hogy ez a per nem igen fog nyomtatásban napvilágot látni.
Nem is arra való. Az ilyen titkokat csak azért idézzük fel, hogy az igazságot segítsenek kideríteni, s miután megtették szolgálataikat, ismét az örök hallgatásnak adatnak által.
De a végeredmény? Ez mégsem maradhat titok.
Igen, átlátja kedves nagyságot, ha végig hallgat.
Tudom, mit cselekszem. A néhai Kárpáti Jánost érdeklő ponton kívül még egy másik is volt, amit fel kellett derítenünk. Ez Kárpáti Jánosné néhai Mayer Fanni föltételezett hűtlensége, és ez volt a főpont, ez volt az Achilles sark. A meghalt úrnőre senki sem bírt semmi gyanút okozó tényt felhozni, a világ szemei előtt fedhetetlen életet élt. Mi iparkodtunk gyanúinknak családja hírnevébe alapot keresni. Felhoztunk égbe kiáltó dolgokat, mik a Mayerháznál történtek, nényei életmódját, piaci hírré vált botrányokat, mindezeket megcáfolta ellenfelünk azon egyszerű ténnyel, miszerint Mayer Fanni gyermekével jóta idegenháznál nevelkedett, rokonai romlott körétől távol. Szigorú, erényes emberek között. Csupán egy szalmaszálunk volt még. Azon eset, ami egykoron méltóságod és Mayer Fanni között történt.
Uram, én...
Na, tessék indulatba jönni, kedves nagyságos úr. Én tudom, hogy erről kedves nagyságod nem örömest hall. Egy nő által megcsalva, ez kényes dolog, amire senki sem szívesen emlékszik. Azonban nekünk szükségünk volt erre a perben. Ha bebizonyíthattuk azt, hogy Mayer Fanni egykor elfogadta nagyságod ajánlatát, mely őt nemigen törvényes állással kínálta meg, akkor megsemmisülne erkölcsi értéke. Az öreg Mayerné már kész is volt rá, hogy ez alkudozásról tanúskodjék. Csodálkozni méltóztatik?
Ön igazán ördöngős egy fiú, Maszlacki.
Dehogy vagyok az, kedves nagyságos úr. Hát, egész számításom dugába dőlt egy igen egyszerű körülmény miatt. A tekintetes királyi tábla megtagadta Mayernétől az esküt.
E szerint perünknek vége van.
De nincs! Éppen most érünk az igazi útra. 12 évig kutattam, fürkésztem e perben, családok mélységes titkait lestem ki, elvetett szavakat hordtam rakásra, és itthon összeállítottam azokat. Most, midőn ellenfeleink azt gondolják, hogy levertek bennünket, éppen most kerülünk felül. Amikor ők bennünket megcáfolni szándékozva, regényes nimbusszal vették körül Kárpátinét, azzal kezembe adták a kulcsot a rejtélyhez. Ez ideig csak igen általános pontok felett szivakodtunk, most következik majd a specifikus támadás. Az eddigi csak megszállás, csak hadkészület volt. Most következik a réslövés, az ostrom.
Valóban hosszú megszállás volt. Tovább tartott a trójainál.
Csendesen, kedves nagyságod, nekem szükségem volt erre a 12 esztendőre. Majd meg fogja kedves nagyságod azonnal érteni, hogy ez elmúlt 12 év, és még néhány lefolyandó év eredménytelensége, nagyszerű eredmény reánk nézve. Nekem régóta megvan az emberem, aki ellen egyenesen fogom intézni támadásomat.
Ki az?
Ez gróf Szentirmai Rudolf.
Valóban. Nem értem, hogy...
Majd mindjárt megmagyarázom. Én egyenesen Szentirmai grófot vádolom házasságtöréssel.
Ah, ez veszélyes játék.
Ez nem játék. Bizonyítékok vannak a kezemben. Azon buzgóság, melyet a gróf gyámfia ügyében tanúsított, alkalmat nyújtott nekem a közte és a fiú szülői közt létezett viszony kifürkészésére. Kutatásaim célhoz vezettek. Világos, hogy Szentirmai egy egész hetet töltött a kárpátiak madarasi kastélyában, amidőn az öreg kárpáti nem törődve nejével engedte őket mulatni egyedül. A grófnő egy akkori szobalánya bizonyítja, miszerint ugyanez időben oly éles családi viszály támadt a gróf és neje között, hogy a grófnő több napokon át bezárta szobáját férje előtt. Rövid idő múlva egy társaságban férfiak tréfás célzatokat mondtak Kárpátiné felől, amikor Szentirmai gróf közbelépett, s mindenkit párbajjal fenyegetett, aki e nő felől tiszteletlenül szól. A haldokló nő halálos ágyán azt kívánta, hogy a gyermeke szentírmai gyámsága alá adassék, amit a halál révén lévő férje meg is erősített. A gróf éltes nőrokona, Marion kisasszony többször említette kötekedve, hogy az ifjú Kárpáti Zoltán arca mennyire hasonlít Rudolf gróféhoz. Azon túl a gróf gyöngéd, valóban atyai szeretetének megnyilvánulásai, mind meg annyi tanúbizonyságok, melyek őt kompromitálják. Ha megvan a kezdet, önként jön a folytatás. A grófnak vannak ellenségei, pártviszályosai, elkeseredett cselédei, sértett hivatalnokai, ezek mind sietnek ellene adatokat szolgáltatni, apró eseményeket kigömböített tényekül adni elő, amiknek összegéből én fogom kideríteni a súlyos vád eltagadhatatlan alakját.
Uram, ön nagy ember. Az öröm áthat annál a gondolatnál, hogy ezt az embert, ezt az örökké gyűlöletes embert összetörjük. Nem a vagyon, nem a gazdagság reménye éleszt föl, hanem az, hogy őt megalázva, megbecstelenítve lássam, botránykőre állítva ostoba imádói előtt. Há, ennek örülök, ez jól esik.
Na, ebben a gyönyörűségben alig, ha fog részesülni, kedves nagyságod.
Mit beszél ön ismét? Hát bolondnak tart engem, vagy gyermek vagyok én, hogy egy percben felbíztat, másikban lehűt.
Én csak annyit ígértem, amennyit teljesíteni fogok. A kárpáti uradalmakat mostani tulajdonosától visszaveszem. Amit kedves nagyságod oly örömmel vár, szentírmai gróf botránykőre állítását, erre nekem egy csepp szükségem sincs.
Ön fél.
Nem félek, senkitől sem félek. Párbajt nem vívok, ezt már régen kimondtam. Ahol pedig tollal kell harcolni, ott helytállok magamért akárki ellenében. Én szentírmai gróf ellen odáig vihetem a dolgot, ameddig nekem tetszik. De nekem szubsztrátum kell, és nem skandalum.
Folyvást nem értem, amit ön beszél.
Azt elhiszem, az nem is oly egyszerű. Ha értené a törvénykezések folyamatát, akkor látná, miszerint az általam felhozott vádterv által annyit elérhetünk ugyan, hogyha nyilvánosság elé kerül a pör, és akár ellenünk, akár mellettünk szóljon. Gróf Szentirmai a világ személy előtt meg lesz bélyegezve. Családja előtt gyanúba hozva, közte és az ifjú Kárpáti között kiegyenlíthetetlen szakadást előidézve.
Én éppen ezt akarom elérni.
Én pedig éppen ezt akarom kikerülni. Kedves nagyságod úgy cselekedne, mint egy regényíró, ki halomra öli, akiket nem szeret. Én pedig úgy cselekszem, mint filozófus és fiskális, ki élni hagyja ellenfeleit, de tartozásaikat kérlelhetetlenül behajtja. Zoltán úrfi jelenleg mintegy 13 vagy 14 éves. Én hagytam őt nőni szép csendesen, nem siettem vele. Valóban derék, szép ifjú. Oly kifejlett, mint más 16 éves korában. Gyönyörű alak, arc és termet. És amellett oly nemes szívű, oly gyöngéd, teli jó érzelemmel.
De uram, mi lelte önt a dicséretekkel? Engem akar-e próbára tenni?
Csak türelem, kedves nagyságos úr, ez mind a dolog érdemére tartozik, még az is valószínű, hogy az ifjú Kárpáti sokkal szorosabban van fűzve a szentírmai családhoz. Én láttam a minap, mély gyöngéd féltékenységgel viseltetett a gróf leánykája irányában. Az ilyen gyermekkori viszonyok erősek szoktak lenni.
Csak nem gondol ön erre komolyan?
Sőt, igen, helyesnek találom azt, mert köztünk mondva én kevésbé sem hiszem azt, hogy szentírmai gróf tilos viszonyban állt volna Zoltán anyjával. Így semmi megrónivalót nem találok a fenti eszmében. Ezt csak kettőnk közt mondom. Én oly ártatlannak tartom ebben a grófot, mint saját magamat, hiszen ez nem tartozik a dologra. Kárpáti Zoltán bizonyosan ábrándozott már gyermekésszel a kis Katinka szép szemeiről. Ezt nem szükség magyarázni, mindnyájan voltunk fiatalok.
Alászolgálja, uram! Ön úgy látszik, mulattatni akarja magát velem. Köszönöm. Ha regényt akarok olvasni, megyek a kölcsönző könyvtárba.
Thank you.
hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték második része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Abelino Bozsó Péter, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, Vén Huszár Barát Attila György, hangmérnök Serznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
Következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Harmadik rész.
Kárpátia Bellino türelmetlenül és hasztalan hadakozott Maszlacki úr hosszadalmas tényfeltáró magyarázata ellen, mely a kárpáti kontra kárpáti pör állásáról volt hivatott tájékoztatással szolgálni. A Bellino nem szokván a hosszas figyelemhez, többször igyekezett félbeszakítani az ügyvéd terjengős mondandóját, abbéli reményében, hogy hamarabb szabadul nyomasztó helyzetéből.
Maszlacki úr? Hát újra itt vagyok, mert én akarom mulattatni magam önnel.
Én egész komolyan a tárgyról beszélek, és én nem szoktam haszontalanul fecsegni soha. Kíváncsi volt a pere felől tudakozódni, tehát legyen szíves azt végighallgatni is.
De mit tartoznak-e magasztalások ügyemhez?
Nagyon sokat. Ránk nézve igen fontos és sarkalatos körülmény, hogy az ifjú Kárpáti nemes szívű, ábrándos, heves és érzékeny jellem legyen, és a szentirmai család magas tekintélye, világi állása, családi viszonya előtte szent, törhetetlen bálványként álljon. Mert győzelmünk alapja ez. Az ifjú még semmit sem tud az őt fenyegető perről. Természetesen. Ebben oly botrányos helyzetek, oly sikamlós kitételek fordulnak elő, hogy azoknak sejtelme elől is zárni kell minden ifjúi szívet. Míg teljes korúvá nem lesz, addig bűn volna epert vele megismertetni.
Tehát reméli ön, hogy perünk még odáig elhúzódik?
Nem fog sokáig húzódni. Én megindítom az új akciót, mely súlyosbítani fogja a percs, iparkodom ez alatt úgy bebizonyítani azt, hogyha szentirmai gróf az angyalok köntösét venni is magára, a puszta érintkezés által oly tarkává legyen, mint a gyöngytyúk. Én valóban sajnálom a nemes grófot. Aj, neki ez sok szenvedést fog okozni, de azon reményben vagyok, hogy mindez a legjobbra fordul, s végtére mégsem fog kárára szolgálni.
De mondj ő, ezt már 19-szer hallom.
Kedves nagyságod, olyan türelmetlen. Miért mondom el annyiszor? Midőn eljövend az idő, hogy az ifjú Kárpáti azon korba lép, melyben az ifjúi érzelmek teljes forrásukban vannak, a fiatal szív oly hirtelen kész gyors heves elhatározásokra, akkor gondunk lesz rá a per iránti kíváncsiságát felkelteni. Alkalmat szolgáltatunk neki, hogy e pert elolvashassa. Nos, kedves nagyságos úr, kezdje ön érteni a többit. Ha e romlatlan kedélyű, nemes szívű ifjú végigolvassa azon borzasztó iratokat, amikből ha egyet is szélnek bocsátanak, be van fertőzve atyának, anyjának emléke, feldúlva gyámatja családjának boldogsága, széttépve erőszakosan minden kötelék közte és annak gyermekei között, mit fog akkor ez ifjú cselekedni? Engedni fogja talán, hogy a per tovább folyjon, hogy gyalázatra hurcolják azon ősz férfiúnak nevét, akit ő csak tiszteletre méltó arcképében tanult atyául ismerni, s azon nő ártatlanságát, kinek anyai szende vonásai most is az ágyával szemben mosolyognak reá. Engedi-e, hogy azon férfi, ki neki atya után atya lett, családja előtt, a világ előtt gyanúsítva, megbélyegezve álljon, hogy a féreg bevegye magát azon boldogság gyökereibe, mely vele is oly soká közös volt, hogy a világi balítélet kitiltsa őt azon család tagjai közül, melyekhez őt az ifjúkori ábrándok helyett szégyellendő testvéri szeretet bűnös bilincsei kötik?
Abellino lélegzetvétel nélkül bámult a beszélőre.
Oly borzasztó volt az mind, amiket ez mondott, hogy az elfásult szív idegei is érzették a nyomást, amit rájuk gyakorolt.
És valószínűleg tartja ön ezt?
Csalhatatlanul. A filozófia nem csal. Amely ügyvéd a pszichológiához nem ért, az menjen kukoricát kapálni. Azonban mindez nem elég.
Mégsem elég.
Az a fő-fő baj, kedves nagyságos úr, ami mindez ideig gátolta előrehaladásunkat, hogy nincsenek hatalmas pártfogóink.
Én bámulok. Ön azt állította, hogy legjobb ismerettségben van a főtörvényszékek minden tagjával.
Az igaz. Ők engem szeretnek és becsülnek, de ez kevés. Nekünk kellene valaki, aki magát kitegye értünk. Aki sürgese, hajtsa a pört, aki mindennel megküzdjön, ami ellenünk áll. Egy szóval, aki egészen sajátjának tekintse ezt az ügyet.
Hát szerezzen ön olyat! Ez az ön dolga! Én keressek!
Nem szükséges. Már találtam. Van egy kifáradhatatlan férfiú, ki már azáltal is, hogy a semmiből küzdötte fel magát a magasra, tanúsította azon erejét, melyre nekünk okvetlenül szükségünk van. Nagyságos Kőcserepi úr, ha méltóztatik ismerni, őt kell nagyságodnak megnyerni minden áron, de egészen megnyerni, hogy ez ügyet tökéletesen magáévá tegye. Érti, kedves nagyságod?
Hát hogyan nyerjem meg? Eljárjak pikét partikra a nagyságos úrhoz? Vagy udvaroljak a nagyságos asszonynak? Nőül vegyem a leányát, vagy mi?
Nem úgy, kedves nagyságod. Dehogy. A tanácsos úr nem kártyázik soha. A nagyságos asszony nincs imádókra szorulva, s nem igen törődik velük. Ami pedig a kisasszony nőül vételét illeti, azt már csak nem tartja nagyságod valami lekötelező csaléteknek. Nem úgy. Ajánljon, kedves nagyságod, cessziót Kőcserepi úrnak.
Keszkö diable, ez a cessió, mi az?
Na, a cessió olyan törvényes aktus, minél fogva valaki valamely birtokhoz való jogait egy másik idegenre ruházza át.
És miért tegyem én azt?
Mert ezáltal a per sikerét csalhatatlanul biztosítjuk.
De mit használ nekem a siker, ha másnak engedtem a jogokat?
No, ez természetes. Amit mondanom sem kell, kedves nagyságodnak, hogy Kőcserepi a kedvező eredmény esetére kedves nagyságod kártalanításáról gondoskodik.
Ne beszéljen előttem, diákul! Mi a hétmenny körül gondoskodik?
Rendes évi jövedelmet fog kedves nagyságodnak határozni, és adósságait kifizeti.
A saját birtokomból. Ez már mulatságos. Ez furcsa. Nagyon furcsa.
Semmi furcsa nincs benne. Pro uno azért, mert az a birtok kedves nagyságodnak még nem sajátja, és nagyon kétséges, hogy a mondott föltétel nélkül fog-e valaha azzá válni. Pro secundo, kedves nagyságod, annyira el van halmozva adósságokkal, hogy a kárpáti uradalmak minden folyó jövedelméből nem volna képes azoknak tized részét kielégíteni. Emellett, kedves nagyságod, gazdálkodási módszere is sokkal ismeretesebb, mintsem kételkedni lehetne felőle, miszerint pár év múlva a kárpátfalvi kastély előtt is éppen úgy megütik a dobot, miként megütötték a madarasi kastély előtt. S többé nem lesz egy jó bolond nábob, ki azt a család számára megvásárolja.
Tehát mit gondol ön, minő feltételei lehetnének Kőcserepi úrnak?
Nem gondolok semmit. Nyilatkozzék, kedves nagyságod.
Én nem nyilatkozom. Mondják önök, mit ígérhetnek.
Úgy hiszem, fog tudni adni kedves nagyságodnak évenként 24 000 forintot.
Uram, ön tréfálni látszik. 24 000 pengőt, midőn én 500 000 jövedelmet engedek által. Á, uram, ez csúfondároskodás. Hiszen ha meg akarom magamat alázni, oda megyek unokaöcsémhez, megkérem szépen, s ő maga jó szántából adni fog ennyit.
Tessék meggondolni, kedves nagyságot, hogy a kifizetendő adósságok mennyisége légió. Míg azok törlesztve nincsenek, addig a csekély apanázson kívül kedves nagyságodnak semmije sincs. Ezeket tehát le kell róni elébb a jószág jövedelméből, és azután ez a jövedelem csak név szerint 500 000, mert annyi ugyan a bevétel, de a kiadás felemészti kétharmadát. Nekem Kőcserepi úr sem ingem, sem gallérom. Én őért nem beszélek. Én nagyságod javát akarom előmozdítani.
Nem, nem tudok azon gondolattal megbarátkozni, hogy én, mint Ezsáú, egy tál lencséért eladjam potom díjért ősi birtokomat.
Birtokát? A Holdban? Hát hol van nagyságod birtoka?
De mikor az ajánlott összeg oly csúfondárosan csekély ahhoz képest, amit átengedek érte? Gondolja meg ön, uram.
Édes, kedves, nagyságos úr. Még egyet mondok, de legyen szíves azt meghallgatni. Fordulnak az idő kerekei, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Új eszmék kezdenek csírázni az ifjabb ivadék szívében, amikről nekünk még csak sejtelmünk sem volt, amidőn betűket tanultunk ismerni. Hallotta-e, kedves nagyságod, valaha hírét a reformereknek?
Mi közön nekem hozzájuk? Én már évek óta nem foglalkozom a politikával. Nem tartozom sem ide, sem oda. Én indiferens vagyok. Gyűlölöm valamennyit. Én rajtam egyik sem segít. Én nem avatkozom ügyeikbe.
De beavatkoznak ők a nagyságod ügyeibe? Ezek a reformerek egy idő óta két nagy eszmét kezdenek pengetni, a közteherviselést és az örökváltság eszméit.
Mit jelentenek azok?
Ezek azt jelentik, hogy megtörténhet, hogy a kárpáti uradalmak birtokosa egy szép napon arra a hírre ébred, hogy jövedelmeinek felét az ország határozata elengedi azoknak, akiktől azt addig szokás volt behajtani. Tehát a kárpáti bárok többé nem szedhetnek dézsmát, sem füstpénzt, földjeiket nem szántja többé senki robotba, ahelyett megismerkednek az adóval. Miután ez uradalmak legnagyobb jövedelme a jobbágyok tartozásaiból áll, egy némely része azoknak csak név szerint marad a kárpátiaké.
Csak hogy ez, amit ön mond, lehetetlen.
Semmi sem az a nap alatt.
Uram, ön engem mesékkel traktál. Túl vagyunk már azon. Én is eszemen vagyok.
Kedves nagyságos úr, amint látom, bizalmát nem vagyok szerencsés bírhatni. Erről nem tehetünk. Tessék más ügyvédet választani. Én leveszem a kezemet a perről. Fráter Bogozi, fogja ezt a nyalábot, vigye vissza a pertárnok úrhoz.
Egy este a pesti nemzeti kaszinó termeiben szokatlanul élénk sürgésforgás volt észrevehető. Az olvasótermekben, a kártyaszobákban, a tekeasztalok mellett egymást beszédhez jutni nem engedő csoportokat lehetett látni, miken nagy lelkesüléssel tört magának olykor utat egy-egy buzgó hazafi, új tudósítások titkaival vonva maga után a tudnivágyókat.
Holnap megérkezik, a magyar király vendéglőben fog megszállni, az isteni Karl, minden csalogányok királynéja, itt lesz, háromszor fog fellépni egymás után. Már bizonyos, én már előre páhait is foglaltam mind a három estére, ha félholt volnék, sem maradnék el.
Évekkel ezelőtt, midőn még százezrek ura voltam, így alkalmakkor én voltam a szóvivő. Micsoda tündöklő élet volt az. A párizsi operaház virágkora, a Loge Infernale, a pompás kalandok sora, a legelső művésznők buduárja egyszer sem maradt előttem zárva. Mennyi fény, mennyi szépség, mennyi játék és kaland. Egykor minden szavam, gondolatom vezérszó volt. Kiváló társaságon kerestem mind. És most hallgatni és félrevonulni vagyok kénytelen, amikor egy utazó európai művésznő megtiszteltetéséről van szó. És miért? Mert nincs pénzem.
Abellino alig várta, hogy megvirradjon. Nyakába vette a várost. Bezörgetett valamennyi ismerős uzsorásnál, pénzkalmárnál, hogy csak 100 pengőt adjanak neki, ne többet. Mind hasztalan. Csüggetten leverve érkezett meg este felé a kaszinóba, ahol még nagyobb volt a lelkesülés, mint tegnap. Karl megérkezett, az előkelő urak kedvéért egy áriát is énekelt itt. Mindenki el volt ragadtatva. Abellino kimaradt ezen tisztelgésekből, ismerői szánakozva kikerülték. Végtelen kínjában egész este a gavallért játszó ügyészt kísérte szemeivel, s amint meglátta, hogy eltávozik, utána sietett.
Jó estét, édes barátom!
Kedves Maszlacki úr!
Alázatos szolgálja, kedves nagyságodnak!
Megálljon! Ne szaladjon el előlem! Hát haragszik-e még rám?
Én? Semmi okom sincs haragra, sőt, ellenkezőleg nagy tisztelője vagyok kedves nagyságodnak.
Ne nagyságoljon engem! Ön oly derék férfi!
Ön megérdemli, hogy bárki is barátságában részesítse! Nevezzen engem barátjának.
Tehát, kedves barátom, uram, lehetek valamiben szolgálatára kedves nagyságodnak?
Igen, menjünk innen a kapu alól, mert itt szélhúzat jár. Egy igen sürgős kérésem volna kedves barátomhoz.
Parancsoljon velem.
Nem parancsolok, csak kérek. Adjon nekem 2 hétre 100 pengő forintot.
Én adjak 100 pengőt kedves nagyságodnak?
Hát... roppantul leköteles vele. Írtóztató szükségben vagyok. A legnagyobb zavarban. Ha nem ad ön, becsületemre mondom, főben övöm magamat.
De hát hogy gondolja azt, kedves nagyságod, hogy én kölcsönözzek nagyságodnak?
Mondjé. Csak ne nagyságolna annyit, kedves barátom. Higgy el, nem bírnám magamat rávenni, ha éhen halnék is, hogy valakitől pénzt kérjek. Egyedül önhöz van bizalmam. Hát nem tartoztam-e önnek már máskor is? És nem megfizettem-e becsülettel?
Nem bizony. Harmadfél esztendeig tartozott 60 forintommal. Akkor is csak azzal a fenyegetéssel tudtam megvenni, hogy a kezemnél lévő perében addig egy betűt sem írok, sem a kezemből ki nem adom.
No, látja.
Látom, látom, de ez a garancia többé nincs meg rám nézve. Nem tartom többé kezem közt a pert.
Hát, ha visszaadom?
Köszönöm, alásan csókolom a kezeit, nem kérek belőle. Elég volt abból ennyi. Az Isten őrizzen meg attól minden jámbor prókátort, hogy méltóságot pörét viselje.
Kérem, barátom, uram, ne beszéljünk olyan fennhangon itt az utcán. Mondja ön meg, mi panasza van ellenem?
Kedves nagyságoddal lehetetlen kijönni, kifárasztja még az enyémhez hasonlatos bárányi türelmet is. Az az örökös aggályoskodás, azok a szüntelen ferdítések, azok a mindennapi feltételezések, azok a folyton előről kezdődő extravaganciák képesek volnának egy angyali prókátort is elkedvetleníteni.
Barátom, uram, ígérem, hogy mindezekkel engedelmesen felhagyok. Csak adjon nekem 100 pengőt, s vegye vissza a pert, ha tetszik, zálogul.
Mire megyek én vele, mikor kedves nagyságod más nézetekben van, mint én? Én azon az úton nem folytathatom.
Hát milyen nézetekben legyek? Mondja kérem, adjak magamról írást? Hogy is nevezte ön? Cessziót? Mi? No, szóljon!
Az nem megy ám olyan hamar. Én csak a magam fejétől tettem az ajánlatot. Még nagy kérdés, vajon rááll-e arra a nagyságos kőcserepi úr? Azt sem tudom, hogy ideben vannak-e most. Nincsenek-e a villájukon odakünn?
Ó, én bizonyosan tudom, hogy ideben vannak. Jöjjön velem, menjünk együtt oda. Majd én megvárom önt a kapuban.
Hová gondol nagyságod? Csak nem mehetek tarka mellényben és gérokban egy olyan úri házhoz. Kivált este? Még azt hinnék, hogy tolakodom. Vannak illemszabályok, amiket respektálni kell.
Tehát mikor?
Holnap 10-től 12-ig táblai ülés van, 1:30-kor nagyságos úr hazajön, 2:30-ig informálhatom. Méltóztassék megjelenni nálam pontban 3 órakor.
Kérem önt, vegye rá!
Rajta leszek.
Abellino egész hazáig kísérte a derék férfiút, és nagyon lelkére kötötte, hogy mire ő jönni fog, már készen legyen az engedménylevél, hogy neki csak alá kelljen írni. A pillanat szorultságában még ő sürgette azt, amit néhány nap előtt visszautasított. Jól tudta ezt előre Maszlacki úr, ismerte ő már a maga emberét, és még ezen este levelet írt nagyságos Kőcserepi úrnak.
Tisztelt kedves barátom uram! Elvégeztetett. Holnap este felé bátor leszek tiszteletemet tenni. Kedves barátom uramnak alázatos szolgája, Maszlacki Gábor, M.K.
No, széna-e vagy szalma?
Kedves barátom uram, elébb üljön csak le. A tanácsos úr igen, nemeskeblő férfiú, aki magáért semmit sem szokott tenni, és eleinte hallani sem akart az ajánlatról. Fáradtságos rábeszélés után lehetett csak őt megnyerni az ügynek. A kárpáti jószágot, mint hitbizományt venni át, s annak minden tiszta jövedelmét kedves barátom uramnak utalványozza. Én jobbnak láttam mégis egy bizonyos kerek összeget kikötni, miután meg lehet, hogy Kőcserepi túlságos lelkiismeretessége miatt a régi terhek kifizetésében önnek, kedves barátom uram, még annyi sem maradna. Sokkal célszerűbb lesz az indítványozott 24 ezer forintban megnyugodni, ugyebár ez csak nem 70 pengő minden napra, már az csak szép pénz.
Add ide már azt a 100 pengőt, aztán csinálj, amit akarsz.
Amikor Maszlacki úr végre Abellino elé terjesztette a kész engedménylevelet, Abellino elborzadt a sok betűtől. Amint látta, hogy ott van a 24 ezer forint, egyébre többé nem volt gondja. Megkérdezte, hova kell írni a nevét, egy párszor elcseppentette a tintát, aztán odarántotta az aláírását. Maszlacki úr az ügyet elintézve szépen összekötött csomóban kegyesen Abellino markába csúsztatta a sürgetett 100 pengőt, meg sem engedve, hogy nyugtát adjon róla. Megvan róla győződve, hogy a kedves nagyságos úr mihelyt pénznél lesz, nem fog róla elfeledkezni. Abellinót ez a 100 pengő oly boldoggá tette ismét. Valamennyi ördög felébredt benne a lágy bankjegy csomó sejem susogására.
Így adta el Ézsau az első szülöttségi jogát egy tál lencséért.
Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték harmadik része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Abellino Bozsó Péter, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.